A hat kérdés, hat téma jött elén. Természetesen ezt lehet még bővíteni, mert hogyha majd lesz idő beszélgetésre, akkor még jöhet itt a forróbeszélgetésben alkalmasít kérdések. Először prezentációt megnézzük, utána pedig akkor hátul kívülünk oda, és beszélgetünk Hicsi és István, Csalán László lelkész testvérekkel. Hogyha ki tudjuk tölteni a másfél órát a egymással beszélgetésben, akkor a testvérekre mit mond szó, hogy esetleg ez előfordulni, hogy nem tudjuk kitölteni, akkor kérdéseket tennék el a testvérek. Nos, tehát valamint voltam, hogy végig is elhiszem a témát körbejárni, egy neves római katolikus lelkész, a maga Mézes Mázes útján mosolygott bele a kamerába, és nagyon elhitető módon mondta ezt, de hát tudják a testvérek, az ember egy jó, és az ember az Istennek a gyermeke, és alapvetően csak a körülményeket kell olyan látni, és akkor úgy nem jobb lesz az ember életében. És úgy elszabadultam rajta, hogy ezt az ember rengetegen hallgatják, és rengetegen szeretik az előadásai egyik között kultúrházakban tud zajni, és alapvetően elkerül a lényeg. Hát nézzük akkor az első kérdés, amely elé kerül. Nem akarod a
lényeg.
Így jó lesz. Akkor van rendelt ember, hogy ott kezelik az erejét a Krisztián felé közéltek. Így jó? Jó. Krisztián gondolt, hogy jó lenne egy jó erősen belevernie a fejetekbe ezeket a gondolatokat. No, tehát alapvetően ez az első témánk, hogy az ember jó, és hát nyilván nem csak a katolikus atyák fia gondolkodik így, hanem sokan alkalmasítva az evangélikus vagy a protestáns egyházadban is. Teremtésben, hogy olvasok a Szentírásban, az Isten egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hétszer mondja azt, hogy jó. Azt mondja a teremtésben, hogy jó. Elsőnek azt mondja, hogy látta Isten, hogy a világosság jó. Aztán azt mondja, a vizeket pedig tengernek nevezte, és látta Isten, hogy ez jó. Aztán azt mondta, hogy különböző növények fajtának megfelelő maga van, és látta Isten, hogy ez jó. A világosságot a sötétségtől elválasztotta, és Isten látta, hogy ez jó. Aztán a különféle fajta madarakat is megteremtett, és látta Isten, hogy ez jó. Aztán a föl mindenféle csúszómászóját is megteremtett, és látta Isten, hogy ez jó. És látta, hogy Isten minden, amit alkotott, igen jó, és hát ott helyezte el az embert, aki formált. Úgy gondolnánk, hogy alapvetően az a csodálatos harmonikus teremtés, amit az Isten létrehozott, az egy olyan terület, ahol az ember alapvetően jóként élheti meg a világát, abban a jó teremtésben, amit egyébként az Isten valóban jónak teremtett. Csak hát jött valami, ami egyébként az egészet keresztbe húzta. Nyilván ezt a szimbólumot mindnyájan ismerjük, a Szentírás így beszél róla, hogy az ember gonoszszá lett a bűnös és következtében. Amikor látta az Úr, hogy az ember gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, az Isten azt mondta, meglátta az Úr, hogy ember tartott a Földön, és megszabadult a szívében. Megdöbbentő. Az Isten azt mondja a teremtésben, hogy jó, amit alkotott, csodálatos, amit alkotott, és az ember belehelyezte ebbe, az ember ott van ebben a csodálatos harmóniában, ebben a teremtésben, és következik valami az ember életbe, következik az ember életében valami, és azt kell mondja az Isten, hogy megbánta, hogy ember tartott a Földön, és a szívében megszabadult. Hát alapvetően, amikor jó az ember, mondhatjuk azt, hogy jó az ember. Mondhatja ezt egy római katolikus atyám fia, egy evangélikus, egy református. Mondhatja azt, hogy az ember jó, mikor az Isten maga nyilatkozik, így vélekedik az ember. Azt kell látnunk, hogy egy hamis teológiai kiindulás valóban, amelynek aztán hamis lesz a felépítmény. Tehát, hogy ebből indul ki valaki, hogy az ember jó, akkor amit ebből következtet, az akkor alapvetően mind alapvetően ingatag, nem áll meg a Szentírásnak a talaján, és ezért az Isten állása nem lehet. Így mondja a Róma 3.23-ban az Isten igéje, mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőség. Ez volt az egyes. A hamis teológiai alapból kiindulva lesznek aztán eltették fontos kérdések. Az a témák és a fontos kérdések, amit aztán elmondunk kellett a kereszténységben. Itt jön a kettes. A második témánk, ami elénk került, szükséges a néptek megtérni. Nagyon fontos kérdés, sokan vonzolgatják ezt a témakört is. Azt mondjuk, hogy ha az ember jó, tehát maradunk azokon az állásponton, amit az én ponton sokan hirdetnek, akkor alapvetően nevelés kérdése az ügyes. Akkor a lelkész gyerekek belenőhetnek az ügyességbe. Akkor alapvetően aki olyan közegben van, mint az a katolikus egyentülés említette, hogy olyan felülmény biztosítunk, hogy úgy szocializáljuk, ahogy egyébként azt hiszem Ferenc is gondolkodott, hogyha itt a tartásnak körülmény biztosítunk, akkor egyébként nem lesz majd ragadozó, és nem fog majd egy embert törni. A körülményei határozzák az embert, akkor alapvetően a lelkész gyerekek vele nőhetnének az üdvösségbe, és nem lenne semmi baj, de hát egy ilyen közmondás azért mégis az a magyar szólásmódások között, hogy papig az ki, ami azt jelenti, hogy bizony a lelkész családokban is előfordul az, hogy nem nő bele a gyerek az üdvösségbe, hanem elkutyuk. Mert nem lehet felelni az üdvösségbe. Billy Grahamnek volt ez a nevetséges mondása, vagy kedves mondása, hogy aki garázsban születik, az alapvetően nem lesz autó. De nem azt határozza meg, hogy az ember hová születik, hanem azt határozza meg, hogy mi történik az életében. Tehát alapvetően, hogyha az ember azt mondja, hogy jó, akkor elkezdenek belemülni a üdvösségbe, és egyébként a vallásos család gyermekei pedig idomíthatók lennének a Hitler. De ha az ember nem jó, akkor viszont szüksége van életigyulásra. Életigyulásra van szüksége, még akkor is, hogyha vannak, akik hasonló módon a struczhoz, a fejüket bedugják a homlokba, és úgy gondolják, hogy erről a kérdésről nem akarnak beszélni. Nincs értelme ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ennek ellenére is szükséges arról beszélni, hogy az ember számára szükséges a kérdés. Aztán van olyan kérdés, megfogalmazódik keresztény emberek között, hogy ez a megtérés az embernek a tevékenysége, az embernek a munkája. Ez egy hamis beállítás. Az ember nem tud megtérni. Az ember nem akkor térni, amikor akar. Az ember nem lehet megtéríteni. Bányász emlékem, sokszor emlegettem egyébként a gyülekezetben is. Kollégák, amikor 82-ben hitre jutottam, és látták, hogy alapvetően változásom az életemben, mint hogy Tamás kitakarította a szobáját. Látták, hogy az én életemben is van változás, ha nem is a szobámat látták, az életem más területén. És mondták, hogy ne prédikáljak én nekik, mert mondja az egyik, de úgyse tudsz engem megtéríteni. Nem akarlak megtéríteni, kettő, mert tudom, hogy én nem tudok téged megtéríteni. De az Isten szent lelke még téged is utolérhet az életednek. És lehet, hogy engem használnak van, hogy a te életedben változás legyen. Tehát hamis beállítás az, hogyha azt gondoljuk, hogy az embernek a tevékenysége, mert sajnos, hál' Istennek, sajnos abból, de sokszor úgy gondoljuk, hogy legyen, hogyha a szeretteink, azok az ismerősei, barátaink hitre juthatnának, akik a szívünkön vannak. Tehát hál' Istennek, hogy nem mi döntünk ebben, mert aztán mi lenne abból, hogyha mi szeretetlen szívünk osztogatná Istennek ezt a csodálatos ajándékát. Mások azt mondják, hogy a megtérés Isten műve és az embernek nem megy semmi közel hozzá, mert az Isten az úgy jó tetszési szerint adhat a azt mondom, hogy ez is hamis beállítás. Mert az én gondolatom az, hogy Isten azt mondta, hogy kegyelemből, hitáltal, kegyelem az Istennek a műve, a hit pedig az Istennek az ajándéka, tehát kegyelemből, hitáltal van nekünk üdvösségünk, Isten műve ez, az Isten ajándéka az életünkben, de alapvetően Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. A Lukács 32-ben. És az üdvösség ebben a megfogalmazásban, egy téve megfogalmazása üdvösségből elfogadott ajándék. Istennek az ajándék, amit ő elkészített az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, fölkínáltatott az embernek, és az ember a bódítán, ha elfogadja, akkor az övé. Bizonyára ismerős ez a kép, sokféle verzióban keréket közöttük, még a virtuális világ előtt is, amikor még nem volt internet, és nem lehetett letölteni ezeket a képeket, de keréket közöttünk. Ami megfogalmazza az, hogy van egy elválasztás, egy közbevetés az ember és az Isten között, és ezen az oldalon, az ember oldalon ott van a bűn, az elválasztottság, az üresség, bizonytalanság, céltalanság, a bűntudat. És aztán volt egy verzió, amit 80-as években került a kezembe, ahol voltak emberi hidak, emberi készítmények, egy darabig bementek ebbe a szakadékba, hogy alátámasztó, és ott volt, hogy én jó ember vagyok, különböző filozófiák, hogy eljutnak valameddig, de nem ér át semmi sem a másik oldalra, mert a másik oldalra egyedül Jézus Krisztusnak a keresztje ér át. Isten ajándéka ez a lehetőség az ember számára, de természetesen nincs hátul egy pisztoly, vagy egy kés, ami az embert átkényszeríti ezen a hídon. Van egy felajánlás, egy elkészített lehetőség, Istentől az ajándék, amit az ember elfogad. De természetesen vissza is utasít. Az Isten nem erőszakolja rá magát az emberre, visszautasítatja. Természetesen el is fogadhatja, aminek aztán megint megvan a maga fontos eleme, mégpedig az a megtérésnek az időpontja. Mikor térhet meg egy ember? Mikor érkezett el az ideje annak, hogy megtérjen? Most az ember részéről bizonyára ismerős az a szintén 80-as évbe került elég, hogy túl fiatal vagyok, túl elfoglalt vagyok, túl mit tudom én, és aztán meg túl késő. És ott van a koporsó. Hogy még nem fogadom az Isten kegyelmét, mert még egyébként sok dolgom van, és addig húzza az ember, még egyszer csak befejeződik a föld élete, és alapvetően elmúlik a lehetőség számára. A megtérésnek az időpontja, egy fontos elem, konferenciának is ebben a szellemben fogalmaztuk, a konferenciának a témáját is, ébredj fel a gyarosszat, támadj fel a halálból, és felmond neked a Krisztus. Tehát egyféle időpontban hallhat az ember ébresztést. Ezt a konferenciát is valahogy így helyezte egyébként a szívünkre az Úr, hogy ébresztő együttlétnek, konferenciának indítsuk el. És hogy kezdetén, a vasárnap kezdés időpontján is mondtam, hogy sokféleképpen ébresztetlenünk az Úr. Van, aki a halálból kell felébresztenie, mert a kározat felé tart az élete. Van, aki már megtérte bealudt, elaludt, és abból kell ébresztenie. Van, akinek az élete zsákutcába került, és éppen kilátástalanságban az Istennek ott kell ébreszteni az embert. A lényeg az, hogy az ébresztés egy fontos momentum, és ez a kiskakas nagyon komolyan veszi az ébresztésnek a szolgálatát. Ő torka szakadtából üvölt, hogy ébresztő, ha megláttam ezt a képet, nagyon megtetszett, hogy bárcsak ilyenek lennék mi az ébresztő konferencián, az ébredési konferencián, így belefasítanánk a köztudatba, hogy ember, értsd meg, állj meg, ébresztő, mert az életed a halál felé alatt, és hogy ebben maradsz, akkor nyomorúságban marad, az életed nyomorúsz. Csak itt van egy igaz Efezusi levél, hogy kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Hát itt van, hogy mikor van a megtérésnek az ideje, van egy alkalmas idő, amikor az ember szíve kész Délelőtt mi beszélgető csoportunkban, itt a Keszabó Csáptal vezető csoportban beszéltünk arról, hogy alkalmas és alkalmatlan időben, talán Nemese hozta fel ezt a kérdést. És igazából nem veséztük ki, hogy mi az az alkalmas idő, mikor alkalmas az idő, de én mindig azt láttam meg, hogy az az alkalmas idő, amikor az Isten elkészíti az én szívemben, hogy mondjam azt annak a másiknak, amire egyébként megnyitotta az Isten a szívét. Tehát ez valami olyasmi, amit tőle is független, meg tőlem is független, hanem ő végzi el bennem, meg benne is, hogy azon elhangozhat és számára pedig nyitott szíve talál. Ez egy olyan kájosz, egy olyan alkalmas idő, amikor az ember megértheti. Tehát egyébként nevetséges formaként beszéltünk arról, Kazárica néni megtartnál szegény, a népszólósi gyülekezetben sokáig együtt voltunk, és a maga eléggé éles hangján, akármilyen éles kritikákat is fogalmazott meg, de egyszer nagyon aranyos volt, mentem hozzá látogatni, és akkor hoz egy könyvet, és mondja, hogy Misi, ezt nézze meg! Ebben benne van, csak olvassa föl, mondom, Ica néni. Hát én 3 év óta erről beszélek. Minden ige hirdetésben benne van, hogy add át az értelmet Krisztusnak, és én újját teremben adja vissza neki. Neki az a könyv volt az a kairosz, amiből megértett, amit meghallotta. Ki tudja, hogy hányszor elhangozhatott a te életedbe is, vagy az én életembe is az, hogy az Isten várom, Isten hív, és az Isten megtérésre hív, és szeretnéletre megtér, stb. De nem hallottad meg, mert nem volt alkalmas az idő. Nem azért, mert mit tudom én, foci DVD-n volt és nézni kellett egy meccset, vagy nem volt alkalmas az idő, mert mit tudom én, túl borongós volt, hanem azért nem volt alkalmas az idő, mert ez nem készítetett ilyen számodra. Na most ebben az alkalmas időben, mint ahogy mondtam, lehet ezt mondani, hogy nem érdekel. Megértettem, de nem érdekel, nem elmondom. Nehezen tudom elképzelni, de biztos van ilyen, hogy az élő Isten szín előtt, amikor az ember tisztában van azzal, hogy kicsoda ő, meg kicsoda Isten, hogy akkor nemet mond. Én nem tudtam nemet mondani, amikor én először ezzel tisztába kerültem. Ki vagyok én? Elveszett ember. Károlat felé valahol, és az életemet megélni nem tudom, és ott mondok Isten maga csodálatos tökéletességével, és ő a megváltását adja nekem. Én akkor nem tudtam arra nemet mondani. De vannak, akik alkalmasít nemet tudnak mondani. Ez egy nagyon fontos, hogy ébresztés szolgálat, mint például a Kiskapas is nyomatja itt nagy erővel, de egyébként Molnár Robert is írt egy könyvet, Ébresztő Magyarország. Ő is úgy gondolta, hogy jó a magyar nemzetnek Magyarországot megfogalmazni ezeket a gondolatokat, mert nem jó felé halad a életünk. Fontos szembesülnünk azzal, hogy nincs metódus. Nincs metódus, amin keresztül végig lehet valakit vinni a megtérésre. Nem dolgoztak még olyan technikát, hogy valakit a hitetlenségből bizonyos dolgok elvégeztével eljutassunk oda, hogy a végén kijön belőle egy Krisztus befogadó keresztény ember. Nincs metódus, nincs módszer, de van alkalmas idő, amit ki lehet használni, sőt, ki kell használni. Nincs metódus. Megtérésnek a következménye. Amikor a hívőben elindul az élete útján, a hirtelen nagy életváltozás borzasztó, hogy örömet ad az embert, és belelendül, nem is figyel egyébként semmire, csak az Urat figyeli, hogy mi az Ura maradta, és nem fogalmazza meg maga számára, hogy egyébként mi miért történik, tehát nem kezd el teológiai fogalmakat az életébe megfogalmazni, és azokat lerakni, na most én akkor itt tartok, ezt értelem, stb. De azt kell látni, hogy az ember életében, mint hogy ez a két vasas, itt rettenetesen harcol egymással, az ember életében a megtérés következményeként is, előjön ez az egyik fogalom, hogy a perfekcionizmus. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha megtért az ember, akkor tökéletessé vált. Nincs benne bűn, az élete tökéletes, és ezért alkalmasint az ütösség felé haladhat az élete. Aztán a másik vasasban úgy gondolja, hogy naponkénti megtérésre van szüksége, És a napokénti megtérést egyébként sokféleképpen félreértelmezik, meg értelmezik. Nem arról van szó, hogy az első, egyszeri és az Isten elé állást kiváltani, hogy valamiféle napokénti rendezgetéssel, hanem arról van szó, hogy amikor az ember oda kerül Istené úgy az egyébkóban, átadja az életét, Isten újjászülé, életen elindul, utána napokénti újra oda kell szállni, hogy Jézus mondja, hogy vegyétek föl a kereszteteket, aki engem követni akar. Föl kell venni keresztét naponta, meg kell tagadnia önmagát, mert egyébként akkor nem tudja őt követni. És ez nem más, mint hogy naponként megfeszítem az óemberemet a bűnnek, naponta megölöm az óemberemet, hogy Istennek odaszálljon az életemet. És hát nyilván erről beszélt, amikor beszélt Luther Márton, és amikor mondta, hogy a Szintus Szent Peccator, hogy egyszerre vagyok megigazolt, meg egyszerre vagyok bűnös is, és hát nem 50%-ban, hanem 100%-ban elveszett ember, és 100%-ban megigazított ember Jézus Krisztus kegyelméből. És a megtért ember és a bűnnek a viszonya, mit mondjuk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetünk még benne? Római levélből ismerjük ezt az igét. Sok keresztény ember, aki azt mondja, hogy hát persze nem vagyunk perfekcionisták, nem vagyunk tökéletesek, hát az ember esendő, bűnös, és hát nyilván még ebbe benne vagyunk, és alkalmasint nem is szavar. Megtűrt dolog az életemben. És erre mondja egyébként Pál apostol a Róma levélhez, hogy most akkor cselekedjünk bűnt, hogy az Isten kegyelme még nagyobbá legyen közöttünk, hát álljon meg a menet. Isten nem így gondolkodik rólunk. A kismalac az nagyon szeret dagonyázni, mikor ki mixolja a gazdája, letakarítja, nem tudom belőle, hogy iszlan egy a dagonyába, és belefekszik a sárba, és élvezi a mocskosságot. Élvezi azt, hogy mocskosságot. Persze sok ember is élvezi ezt a mocskosságot. Így külső értelemben, testi értelemben dagonyázunk emberek, de lelki értelemben is sajnos borzasztóan mondani, hogy élvezik az emberek azt, hogy bűnöznek az életükben. Pedig, római levél szintén, nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. Hogy az ő halálába adtunk a mi életünket. És amikor Luther Márton arról beszélt, hogy meg vagyok keresztelve, akkor erről kellett, hogy beszéljen, erről a keresztelve. Én bele vagyok Krisztusba keresztelve. Meg vagyok halva Krisztusba. Ezért be vagyok fedezve Krisztussal. Tehát ez volt a kettes téma. Szükséges néktek megtérni. Szent Hármas. Szükséges nektek újonnan születni. És ez a kettő alkalmas, egy külön álló folyamat lenne az emberi életében. Szokták mondani, hogy kutyából nem lesz szalonna, van egy ilyen magyar közmondás. Hát mondjuk teológiai körökben kevésbé mondható szakembernek a P.O.I. legjobb, de ő azt mondta, hogy kutyából nem lesz szalonna. Csináltam egy ilyen lemezt annak idején. Most ez nem teológiai értékelés alapvetően, csak ezt a népmondást fogalmazták még egy lemezben. Alapvetően kutyából lehet szalonna? Hernyóból lehet villanó? Ezt talán ismerjük ezt a folyamatot, olyan bábozódik a hernyó, és aztán a bábból olyan népelő a szép villanó. De elveszettől lehet a szeret. Abból az elveszettől, aki ott az első témánál láttuk, úgy tönkretette az Isten teremtését, hogy Isten megváltotta, hogy embert teremtett. Ebből az elveszettől, akire nézve megbánta az Isten, hogy teremtett az ember, ebből lehet a szeret. Azt mondja az ige, Efezusi levél, Vessétek le a régi élet szerint a bölcset, aki család és rossz kívánságot jön, megadott. Vessétek az Úrbert, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt szentek és feketetlenek legyünk előtte szeretetben. Isten kiválasztott magának, hogy szentek legyünk. Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki nagy irgalomnál újjászólt minket, Jézus Krisztusnak hallottak az ő velünk feltámadása által. Élő reménysége. Isten újjászült minket, azt mondja. Van újjászületés lehetőség az ember számára. Az újjászületés az egyenlő Isten kapcsolattal. Amikor az ember Isten szentelek által újjászületett, akkor helyreállt az a rendezetlenség, ami bejött az ember életébe a bűnösés után. Rendezett kapcsolatra van Istennel. Hallja, hallhatja az Istennek a szavát. Tud engedni az Isten szavára. És itt van az Isten kinyújtott jobb keze, fogad be. Újjászuló kegyelme. Csak itt mondja, hogy öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtett. Tehát van lehetőség egy új ember felöltésére, amely szent igazságban és szentségben teremtett. Az egyik témánk, lehet-e üdv bizonyosságot? És nyilván az előzőekből fakad az üdv bizonyosságnak a kérdése. Számodok, akik azt mondják, hogy nem lehetsz biztos benne. Mások azt mondják, hogy megcsal az érzése. Harmadik azt mondja, hogy megcsal a hite. Egy bizonyos kegyességi irányzatnak a tagja. Azért mondom ezt. Hitet meg téged. Megcsal a kérdésed, megcsal a hitet. Mások azt mondják, hogy különbözés van, vagy azt mondod, hogy üdvösséged. Micsoda maga biztosság az? Micsoda felfogalkodottság, hogy azt mondja magáról valaki, hogy az Isten országának valójává el. Te különbözés, felfogalkodottság, azt mondod, hogy üdvösséged van. Hát itt van a tény, a hit, és itt vannak az érzések. De összeállnak egy dologként az ember életében, a hit, a tény és az érzés. Ha hit vezeti az ember életét, ember életének a vonatát, akkor az én hitem dönt el mindent, mögötte ott van a tény, ami egyébként fűti a mozdonyt, és hátul meg ott vannak az érzések, amik ennek a következményei, de alapvetően a hitem, amelyet én Krisztusra alapozom, tények, amelyek ott vannak a Szentírásban és megtörténtek velem, azok fűtik a hitemet, és az érzésnek pedig követik. Van egy másik vonat, amikor az embernek az érzései jönnek elől, és azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy Krisztusé vagyok, hogy tele vagyok Krisztus szeretetével, újon vannak az emberek. És hát ott van a fűtővalon, a hit, a hiten fűti ezt az érzést, és egyébként ugrándozott életemben sok ilyen rajongók. Ezt a tények is ott vannak hátul az egyik valóban. De véleményem szerint ez a jó vonat felépítődik. Amikor megvannak a tények, az Isten mit mondott nekem, mit tett velem, és erre alapszik az én hitem, az Isten kijelentésére, és aztán mögötte ott vannak az érzései, hogy de jó, hogy én Isten gyermeke vagyok, de jó, hogy én egy közösségnek a része lehetek, de jó, hogy én az örök közösség részesének lehetem Jézus Krisztus érdekére. Hát a tényeket próbáltam itt összeszedni, amelyek alapvetően fontosak ahhoz, hogy a vonatunk az jó mozdonnyal robogjon előre, és egy-egy érzelmi hullámzás, vagy egy-egy hit hullámzás, mert a hitben is, mint elhalló volt, ugrik meg, változik meg, emelkedik meg, ki tudja, mi történik vele, meg az érzéseink is hullámoznak, de a tények azok tények maradnak, és ezek a tények a Szentírásból így állnak előttünk, az első, ezt mondja Isten, János Evangéliumának első fejezetéből, 12-13. vers, nagyon közismert vers, én magam nagyon szeretem ezt a bibliaverset mondani magam számára is, meg mások számára is. Akik befogadták, azok a fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekévé legyen. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. János 1:12-13. Akik befogadták, tudnék Jézust, akik nem fogadtak be az övéi, a világosság, akik nem fogadott a sötétség, de akik befogadták őt, azok felhatalmaztak arra, hogy Isten gyermekévé legyen. Akik aztán már nem csak a férfi akaratából, hanem vérből születtek, hanem Isten szent lelke által, akik már újjá születtek keresztül. Ez egy nagyon komoly, aki befogadott, abban a kájrozban, abban az alkalmas időben befogadta, az Isten gyermekévé. Itt van a második. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, hogyha lélektől születtél, akkor lélektől. Jön a harmadik. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Nagyon fontos, hogy Jézus arról beszél, hogy aki hallja az én igémet, hallja az én szavamat, hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van. Nem lesz, majd a bizonytól a jövőben, mint ahogy egyébként sokan mondják, hogy hát Istenem, egy Isten van, meg hát a Isten maguk a végén majd csak megkönyörül rajtunk, mert hát ha már megteremtett bennünket, nagyon sokan egyébként evangélikus atyám fia és ugyanak a világban, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz itt a vég. Hát Isten csak meg, hát voltam templomban, annak aztán is egyházat tartom és fizettem, ott voltam a Nírszőlősi, augusztus 20-ai csendesnapon is, meg Valkapokorban is, Bűntöst hétfőn, meg ébredési konferencia, és az ember nagyon tudja sorolni ezeket, hogy fiatalatlányon jártam, meg egy konferencián jártam, még az ébredési konferencián sok van. Sorolja ezeket a érdemeket, mint amiről István is beszélt az esti hirdetésben, egyféle üzletként, hogy hát én azért uram, megtettem ezeket a dolgokat, tehát akkor majd azért elvárom, hogy te is valamit megtegyél. Isten nem egy ilyen bizonytalan területre akar bennünket elvinni, hanem azt mondja, hogy ha te befogadnál, ha te hiszel bennem, hiszel azt, amit én mondok, és hiszel azt, aki elküldött engem, akkor örök életed van, befejezett, megtörtént. És ez nem veheti el tőled senki. Érzelmet változhat, hitel ingadozhat, de ez a tény, hogy aki hallja az én igémet, alapvetően nem arról szól, hogy hallgatja, mert sokan egyébként szeretnek hallgatni az igényt. És mondják, hogy megvettem a cseri összest, meg meghallgattam a viccés összest, meg a hadányt, meg akár Györfi összest, én nem tudom kicsoda. Mert szereti hallgatni az igényt, nem erről van szó, hanem arról szól, hogy meghallja ezeken az igényhirdetéseken keresztül az Istennek a szavát. Aki hallja az én szavát, és aztán enged ennek a szónak, annak örök életben, a hátnak a halálban az életben, ítéletesen. És itt van a negyedik. Ő szabadított minket, meg minket a sötétség hatalmával, és ő vitt át minket szeretett fiatunk országába. Alapvetően megszabadított és átvitt. A sötétség országából megszabadított és átvitt a fiának az országába. Most aki engedett ennek az Istennek, és megtörtént az életében, annak lehet bizonyosság. Az nem arra alapszik, hogy most Györfi Mihály beleszugerálta az agyamból, hogy kevés bizonyosságon van, és ezért én ha az, amelyet mindenkinek elmondom, hogy azt mondta Györfi Mihály, hogy ők bizonyosságon van, és akkor nekem bizonyosságon van. Nem erről van szó, amikor az Isten szent lelke átvisz ezeken a stációkon, és eljutott oda, hogy én tényleg megláttam önmagam a természetségét, Isten hatalmát, befogadottam, engedtem, hogy Isten formája megváltoztassa azért, kitakarítsa sok fájdalom, szenvedés, de utána ott van a csodálatos öröm, hogy újjászület engem, és ebben az új életben az ő gyermekeként, az örökökösség, örököseként élhetem az életemet. Tehát lehet itt bizonyosságot, erre még már beszélgetünk. Ötödik tétel, a hivatás kérdése. Ha el van kendve, megtérés, az üdvbizonyosság, az Isten kapcsolat, el van kerülve az újjászületés, az elhívás, a hivatás, ez egy elhozhatóan szóval. Én nagyon szomorú vagyok akkor, amikor arról hallok, hogy válságban lévő hívembert vagy lelkészt gondoznak emberek, és aztán egy hivatás gondozáson veszünk részt, és akkor elkezdik gondozni a hivatását, ahelyett, hogy alapvetően végigmennének ezzel, hogy megtértél, te cimbora? Átengedted az életedet Istenkedő? Befogadtad? Újjászülhetett az ő szent lelke által? Üdvbizonyosságod van? És hogyha ezzel nem megyünk végig, hanem azért, mert azt mondja, hogy valaki egy helyzetben van, most mit tudom én, lelkészekről beszélünk, lelkészi hivatásban van, akkor a hivatás gondozásra küldjük, hogy alapvetően építsük föl azt a szolgálatot, amiben egyébként kötelezzük. Ha el van kendve, akkor bizony a lényeg, akkor bizony a hivatás úgy néz ki, mint ahogy Siklós József írja, talán sokak által ismert vers. Ismeri ez a vers? Fésületlen sorok néhány szólt és ő pályatáshoz. A lélekmentés szenvedélye nélkül mit lődöz fajtás a kulcsapályán? Hogy kapcsiság és vesség összevékül. Rögökbe a áldást egy minden sárnak. Az igazság emésztő szomja híján mit nyúlkáztak az a Bibliába? Enélkül, aki szól, pásztor leírtam, or, mint szemébe a kétségben járunk. Ha összemocsoltad és rangját léptad a tisztaság fénylő fehér balástját, százszor eladtad szabad és véred, elvárottál, hogy szentséget csodálják. Mennyei béke, terül, hogyha benned magadban sincs, mi hasznod itt a Földön? Jobban akkor más mezőkre menned, hol szent állarcot nem kell kérni. De ha álszentség avasz szólnak kincsét, ürességed, önzésed megutálod, egy durva fáról néhány csepp vérként szét, s benne minden megáll. Jó barátok. 1974 írta a Csiklós József. Az első néhány vers nagy nyomorúságról beszél, ez utolsó azt mondja, hogyha meglátok mindazt, ami ott negatív volt az előző évben, és hogyha az álszentség avasz szóló kincsét, ürességet, önzéset megutálok, egy durva fáról néhány csepp vérként szét, bennem mindent, meg egy jó barátod. Tehát ha ezzel szembesültél, akkor megadom neked Isten azt, amire szükséged van. Jézus Krisztusban új életet, Jézus Krisztusban elmondást. A hivatásnál ezt különíteni a vokáció interna és vokáció externa, tehát a belső elhívást és a külső elhívást. A belső elhívás alapvetően az ígére, kijelentés alapozott belső bizonyosság, a külső elhívás pedig Isten szín előtti emberi hívás egyház gyülekezet szolgálat felé. Tehát belső elhívás az, ami az ígére, kijelentés alapozott belső bizonyosság. Amikor az Isten kívülről, bocsánat, belülről, az ő ígérén keresztül, az ő kijelentésén keresztül elvezet. Ez aztán lehet egy igevers, lehet egy bizonyosságtétel valami részéről, vagy éppen Laci van most itt a szemem előtt egy énekvers, amikor a nyíregyházi meghívás jött, mert az Isten azokat meg tudja rezegtetni az ember szívébe. Bizony én egyszer mondtam, mi a problémám, hogy standalmiként, hogy ki volt írva egy reklám az út mellett, és amikor ment az ötödött a villamoson, elolvasta azt a mondatot, és az Isten azon keresztül tudott neki üzenni. Volt egy kérdés az életében, amelyen rágódott, amelyen küzdött. És az Isten adott neki egy választ. Sok esetben hitetlen emberek tudják egyébként Isten eszközét, de nem is Szent Királyon is már tudják. Tehát alapvetően ígére, kijelentés alapodott belső bizonyosság, amikor az Isten elvind, egy akár a lelkészi szolgálatra, de bármilyen egyéb szolgálatra. Legyen az egy egyszerű beszélgetés, legyen egy egyszerű szolgálat, a gyülekezetben mondjuk akár a templom takarítása is. Mert egyébként azt sem mondjuk, hogy öt mély volt, hogy ezt elkezdek a sertőbe hallgatászni a templomban. Tetszettek erre gondolni? A belső elhúvás kell arra, hogy alapvetően milyen egyszerű dolgokat csinálják. Hát bizony. Nagyon sokszor megszenvedtük ezt, amit a csendességbe elmentünk emberekkel, akik nem voltak egységben. Úgy gondoltuk, hogy hát jöjjenek el, aztán majd ott elveszünk együtt. És kiderült, hogy egy konfei segédelő többet tudja várni az egésznek a lehetőségét. Pedig csak egy konfei segédelő. Ez egy nagyon fontos, hogy legyen belső erő, akkor az Úrnak szolgálnak, akkor az Úrnak szolgálnak. Az elhívás tegyen arra a legapróbb feladatra is. És tényleg sokan hatonáznak seppivel, meg törlőröngyel, meg könyvben, meg Bibliában, meg mindennel, azért, hogy meglenni ez a belső bizonyosságuk. Az Isten hívta őket, erre az Isten megkeresített és kijelentésére lehetünk. Aztán nyilván ott van a külső elhívás utána, ami az Isten szín előtti emberi hívás. Ez megint nem Istentől függetlenül, akkor erre is tudjuk csináljuk együtt, hanem megint az Úr előtt megharcolt, hogy akkor meghívunk téged ide a szolgálatra, belépünk ebbe a szolgálatra, és egyébként van egy belső elhívás, hogy akkor meg is az Úr azt mondta nekem, hogy ezen a területen munkát megyek, és akkor veszi az ember az adást, és akkor szépen megharcolt az Úr, hogy akkor induljunk be. Ez lehet akár van egy gyülekezeti, egyházi, illetve bármilyen szolgálatban lévő elhívás. Ezek nélkül, tehát a belső és a külső, ilyen belső és külső elhívás nélkül hivatás gondozásról beszélni az a régvár kategória. Igazából semmi alapja nincsen, és nem lehet se rá. Már a hatodik utolsó, ez az ördög. No hát, az elkent, hatodik elkent kérdés, maga az, aki egyébként el szeretné kenni a fontos kérdéseket. Szóval rejetek józanak, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlánjára szerte, keresve kitéljen el. És valóban az ördög ebben az utolsó időben felerősödve, még inkább területeket kihasználva, keresi azokat a pontokat, hogy a hívő embereket lenullázza. Ezerféle ilyen területet lehet sorban sorolni, de egyébként az a lényeg, hogy a te életedben miképpen történik ez, mert most azért vagyunk itt, hogy a saját életünket engedjük Isten kezébe, hogy formáljon bennünket, hogyha hazamegyünk, hogy felébresztve, látva azt, hogy az ördög egyébként mit kíván tenni az életünkben, a környezetünkben, figyelni tudjuk erre, és a Isten kegyelmét az életünket tudjuk élni. Tehát fontos kérdések, nem elkent válaszok. Tehát ennyi bevezető volt, hogy megkérjük kedves István László testvér, hogy üljünk ki, és akkor ezeket a kérdéseket kint hagyjuk ezt a képet, vagy vegyük le a
hogy az ember jó, ez egy hamis terv. szavakvetéshez vezet, mert hiszen a teológiának egyik jellemző tudományos ága az antropológia, az emberről szóló tudomány. És ez azt jelenti, hogy ha az ember jó, akkor valóban a megváltásra nincs is szükség, ugyanúgy halott, nem is kérdés. Most ezt a gondolatképp nem csak az egyháza képviseli, hanem ezt a humanizmus mindig is képviselte, Marx, Károlynak is ez volt a véleménye, az ember jó, csak a társadalom rossz. Meg kell változtatni a társadalom. Akkor látszik, hogy egész egy hadugságnak nem lehetett Marx-Károly öntéstól, hogy ezt a mondatot ő magáért ígér. Hát ha az ember jó, akkor nem lett volna képes rossz társadalmat létrehozni. Tehát a mondat a benne van, hogy hát ha az ember jó, akkor nem képes rossz társadalmat létrehozni. Ha rossz a társadalom, akkor azért rossz, mert az ember rossz. És valóban nincs is jó társadalom azóta sem, és hiába próbálták ki a hibás képeket, azok mind csődbe jutottak, egyetlen lehetőség van, hogy az ember alapjában megváltozik. Istennek a véleményét hallottuk, még egy igét idézek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a szívek vizsgálója, tehát ő az, aki megmondja. Mert így mondja, hogy az ember szíve család. Nincs, aki kiismerje. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, az Jeremiás könyvében olvasok ezt az igét. Én most többet nem is mondanék erről, mert csak annyit kell, az embernek őszintén meg kell ugyanani saját gondolataimat, a szavaimat, milyen tisztításon, amikor megszólom a szomszédot, a barátot, vagy a... Tehát csak mondani végül, hogy én ügynek szóraimat, és mindjárt kiderül, hogy alapvetően rossz a gondolat, így mondja, hogy itt a gondolat az ember, gondolsz. Én is mondjuk, aki dolgozt rétegekre tudod, hogy kérdezik, hogy elmondani, melyen bele inkább át, hogy mennél a szemlelket. Tehát ez nagyon fontos, hogy jó az ember vagy rossz. Mert ha rossz, akkor szükség van a megváltásra. Ha jó, akkor Jézus Krisztus halála eljövetele már előbetele is felesleges volt. Tehát meghazudtoljuk Istent, ha azt mondjuk, hogy ehhez hadd kapcsolódjon a Isten testvérek utolsó mondatához. A hitre jutás, az Istenhez való megtérés, ott kezdődik, hogy elhiggyen Istennek, amit így mond az emberről, hogy gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától volna. Amíg ezt nem hiszem el Istennek, addig beszélhetek mellé össze-vissza, hogy én hogy hiszek meg, mire törekszem, meg ó, a napokban orvosi vizsgálatra várva egy 80 év fölötti, még egész jó karban élő római katolikus neveltetésű bácsival beszélgethettem, aki ugye fölmondta azt a tanítást, amit kapott ekkor, hogy hát a keresztségben már az eredendő bűn az el intézve, hát most már csak igyekezni kell. A keresztség nem barátja. De ezt nekünk is fontos tisztázni, mert sokszor az evangélikus egyházon belül is úgy kezelik a keresztséget, hogy ó, hát a keresztségben megtörtént az újonnan születés. Na de akkor Luther, aki nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a keresztségnek, miért mondaná ilyet, hogy hit nélkül semmi sem használ a keresztség, noha önmagában bőséges isteni kincs. Ezt is leírja a nagy kátéban. És azt tisztázza, hogy a hitem nem alkotja, hanem befogadja a keresztséget. A keresztség érvényes a hitem nélkül is, de nem üdvösséges. És a hit titkáról egy kicsit előre szaladok, arról pedig így van, hogy a kis kápéban. Hiszem a saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban az én Uramban hinni, sem ők hozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangéliumára, és ő világosított meg a ajándékaiban. Itt már egybe kapcsolódik az, hogy igen, én a romlott ember, hogy térhetek meg, hogy juthatok hitre? Hogy lett új életnek? Amikor
amikor Isten előtt rádöbben az ember arra, hogy ki vagyok én, akkor nem tud mást vallani, mint amit Dávid az 51. Zsoltárban. Hogy íme én népekben fogadtattam, és bűnben melengedett engem az élőnél. Én már az anyanépben egy bűnös Istentől ide fentegenedett, Istennel szembeszegülve megváltó voltam. Aztán majd csak növekszik, és egy gyermeket sem kell tanítani arra, hogy önzősködjön, tisztítzen, makacskodjon, hazudik tudjon. Mi jön elő az ember természetéből, ami testről született test az, mondja az Úr Jézus. A megtérés ott kezdődik, hogy Isten szent lelke engem Jézus Krisztushoz vonhasson, az ott kezdődik, hogy meggyőz, megfed bűn tekintetében. És ennek a bűnnek a lényege az Istennek szembeszegülő hitetlenség. Hogy nem hiszek neki, féltem tőle magam. Még amikor azt mondom, hogy Isten keresem, akkor is magamat keresem valójában. Hát ennyit most a rovadságról.
Igen, azért kérlek közbekérdezni, hogy szerintetek a Magyarország Evangélikus Egyházban miért kerik ezt a fontos kérdést? Mikor kollégiumban ez, vagy mi lehetnek a célja, hogy arra a római katolikusség állásnakra helyezkedünk, hogy a keresztségben a második minden lereveződik holott, Luther tanításáról az idézte, hogy alapvetően másként kell valami tanítsunk. Miért nem elmaszatolva ez a fontos kérdés?
Ja, nem, bár közben itt fölhatoztam Karner Károlynak a római levél magyarázatából néhány sort, ha már a keresztség előtt kerül. Ugye tisztázza a jó útvei igen magyarázati alapokról, hogy a keresztség alapvető értelme szerint a Szent Isten cselekedete a bűnös embere. A keresztség által Isten szenteli meg a bűnöst. Szent lelkével itatja meg, és az egyházban Krisztus testének a tagjává teszi. Mindezt azonban nem a keresztség viszi véghez, hanem Isten, mivel a Szent Lélek, aki a keresztséget a saját műveszközéből használja föl. A keresztség által Krisztus halálába temettettünk el, hogy amit Krisztus feltámadott a halottak közül, az atya dicsőség által mi is megtudjuk életben járni. Amiért az egyszer idézem, folytatja Karner Károly, ez azonban nem automatikusan, mint egy mágikus varázslatszerű cselekedettel történik. Ezért válik az Istennek a keresztségben nekünk juttatott ajándéka állandó feladattá és követelésé. Pál tiltakozik és küzd a keresztségnek minden olyan értelmezés ellen, mely belőle automatikusan ható mágikus cselekvőt csinál. A keresztség nem önmagában vége biztosítja az embert a bűn és következményei és
tehát van ilyen kenyér az egyház, ha Karmen is ezt tanítja.
Vannak jó, nagyon világos, igen magyarázatok. Voltak és vannak ma is. Na de hát meg ne bántsuk már az embereket, meg próbáljuk el, hogy úgymond az egyházat építeni. Hát legyenek megkeresztelve azok a gyerekek. Már én tudjuk, hogy sok esetben föl se fogják szegény szülők, meg keresztülők, hogy mit kéne mondani, aztán valahogy elmagyarázzuk nekik és kimondják, de valahogy megalkuszunk azzal a helyzettel, hogy hazug hitvallást és ígéretet tesznek emberek. Ezzel nem lehet az egyházat építeni. Minél több legyen a megkeresztelt, minél javuljon a statisztika, egyre rosszabb a statisztika, de hát azért javítsunk rajta, nyerjünk meg embereket. Kinek, minek? Jézus Krisztushoz kell vezetnünk, az elveszett bűnöst. Világossá kell tennünk, hogy igen, az a gyermek is bűnös. Hogy Isten fölkínál kegyelme van itt a keresztségben. De ez válasz már. ezzel szemben könnyebbnek tűnik valamit megalkítni, aztán hallgatólagosan tudomásul veszik, hogy hát ti se veszitek komolyan, meg azt gondoljátok, hogy én se veszem komolyan a lelkész. Ugye? Na de vegyen komolyan! És ez egy állandóan megújuló küszködés a szolgálatomban, hogy az embereket kihozanítani és az Isten előtti felelősségük tudatára ráébreszteni. És ebben arra is, hogy bűnös ez a gyermek, és elveszett, és Isten haragja alatt van. De Isten a kegyelmébe akarja fogadni. De hogy lehet az övé? Hibáltal. És ti, akik felelősséget hordoztok érte, legyetek tudatában annak, hogy a hitre nevelés igen, ahogy felelősségünk. Hitre jutatni nem fogjuk tudni a gyermekeinket. Nem lesznek automatikusan hívőnké a hívő lelkész család gyermekei sem. Szeretjük mi ezt, és küzdődünk rajta. A hitet nem lehet örökölni. Hitet csak Isten szent lelke adhat. De a hitre nevelés a mi felelősségünk. És éppen ezért nem lehet redukálni a szolgálatunkat arra. Egykor a nyáregyházi gondolkodik mondta, hogy tiszteletes úr, estessen, kereszteljen, emessen, de a gondolomban ne alkotszom. És erre válaszolhattam azt, hogy nem úgy van, az nem sertartásmesternek rendelt engem az Isten, hanem az ő szolgálja, hogy az Isten igényével és az Isten igényével szembesítsek mindenkit, akik csak elér a szemben. Ja, akkor nem fogok tetszeni az embereknek. Amikor megtörtént, hogy felfedeztem a horoszkóp könyveket, a minden napra szóló horoszkóp jóslatokat a családnál. És megmondtam, hogy ide figyelj, ezeket dobjátok ki és tagadjátok meg. Hát ezzel az ördögnek szolgáltok. És a fiatalember söpörte le, mint egy a válláról a szavaimon, mint a borulott volna rá. Akkor utána ki kellett mondanom, hogy ami ki nem dobják ezeket a könyveket, nem tudom vállalni a keresztelést a családban. Hát nyíltan ellene szegül a magatartásuk annak, amit az Isten iránti hit jelent. Hát ne álljanak így oda szembe hazudni az Istennek. Mikor tudom, hogy nem az Istennek hisznek, hanem horoszkópot forgatják. Hát persze, hogy megkaptam aztán az egyik nagymamától azt, és teleti a bátal húzt nyáját rá. Mit képzel az a patkány? Már mint én. Lelkészként ugye nagy kísértésünk van arra, hogy hát inkább meszítjanak minket, inkább kedveljenek minket. Nem az emberek kedvét kell keresnünk, hanem az idősségünket. És ez csak azon keresztül mehet, hogy az Isten szavával szembesüljön az ember, mint ahogy nekem is azzal kellett szembesülnöm, hogy rádöbbenjek az elveszettségemre, a romlottságomra, és ne legyen más menekvésem, mint oda menekülni Jézus Krisztushoz, aki a bűnösök megváltója. Na, kicsit sokáig beszéltem.
Egy kérdésre tegyek.
Tulajdonképpen most hallottuk, amit a gyülekezetés a lelkészített témáltak, ennél sokkal nagyobb méretű hatalommal küzd a egyházvezetés. Két irányú. Az egyik a politika oldaláról elvárásoknak való megfelelés, a másik, ami sokkal különösebb és veszélyesebb, az ökumenikus kapcsolatoknak a megfelelés. A szeretet címszó alatt találjuk az igazságot. Ha én megmerem mondani, hogy X vagy Y katolikus tanítás Biblia ellenes, akkor egy szeretetlen, gonosz, keresztény értelemben vagyok. Azzal senki nem szeretik, hogy az üdvösségét veszik emberek ezen el. Mert elveszik. Akár tetszik hinni, akár nem. Most mondok egy példát. Azt tanítja a katolikus egyház, hogy az elhunytakért imádkozni kell. Lehet a halotti miséket már Luther részletesen ítélte, pénzhajtászóknak, sárkányfaloknak nevezte azért, mert mit is tanítanak, milyen teológia van alatta, ahogy az ember jó. A szente, fölösleges, gyöngyszerűen, hogy kosztjába misét. Kiosztják, megtudjuk a kis halandoknak az elhúzott szentek fölösleges jó cselekedeteit. Megtalálta a Jézus Krisztus azon a tanításra. Mert akkor neki miért kellett meghalni, a szenteknek fölösleges jó cselekedetei vannak, amiket nekem átruházhatnak. Ha egy ilyen tanításra is valaki el fog kárulni, ez érdekes, meg el fog kárulni. Most, ha én azt mondom, hogy a pápa nem Jézus Krisztus földi helyzetója, akkor én egy durva, szeretetlen ember vagyok, de Luther nem ezt mondta. Jézus Krisztus mit mondott? Elmegyek és elfogom helyet, magam helyett a pápát, a szent pápát, nem a pápát, nem Péter, nem János, nem Jakobus küldte maga helyet, hanem az Isten szent lelket küldte maga helyett, a Szent Háromság Isten harmadik személyét. Csak ő helyettesíthet, illetve ő nem is helyettesíthet, hanem eldozza hozzánk Krisztus. Megvalósítja Krisztus jelenlétét, hogy szent lélek Isten. Ez ember képtelen. Ilyen tanítások ellen nem alkothatunk meg. És az egyházak megalkoztak. Az egyházak vezetői nyomás alatt vannak, politikai, egyházpolitikai nyomás alatt vannak. És nem tudnak, nem sértetik meg a mások vallási érzékenységét. De az Isten megsérthetik. Az Úr Jézus megsérthetik. Mert nem tartom a főtőt. De mind a kettő, két alkoholtáról elmondott tanulmás. Tehát az igével. És aki ragaszkodik az Isten igényre, az meg szeretetlen. Kérem szépen, az a szeretetlen, aki nem az igényre ragaszkodik, mert az embergyilkos, az embergyilkos kárhozatot hirdet embereknek a üdvösségét veszi, és ilyen katolikusoknál is így látják emlékeznek. Tessék elolvasni Hans Küngnek, van örök élet, bár azt mondja, mit rám nevesenek elolvasni, de ő ebben leírja, hogy nem a halott, a drága halotti misékkel kellene foglalkozni, nem a halottakért kellene imádkozni, hanem a haldoklókkal, és megtanulni, meghalni, bevallani Krisztus kezébe. Hát igen, ezt tudjuk. De nem ezt tudjuk el, és az egyszerű ember elviszi, hogy így is lehet, és becsapják. És jönnek a pogányokkal, együtt tartanak alkalmat a pogányokkal, úgy lehet keresztények. Milyen Istenhez imádkozunk, amikor együtt imádkoznak? Na ez az igazi nagy baj, és ezért a mi egyházi vezetőnk és óriási nyomás mellett. És van, amikor tudnak ellene állni, van, amikor egyszerűen túl nehéz a nyomás. Mert az egyházak világtanása, mert a luteránus világtanása, és a többi, ez mind a politika kezében van.
Az a kérdésem, hogy látjátok, lehet létrehozni egy olyan közösséget, ahol úgy rendben működnének a dolgok, mondjuk én most kiválasztanám, hogy olyan 10 embert, hogy akkor is megalakítjuk a tisztáknak a közösségét. Szóval akkor azt tudom működni? Ha igen, akkor miért nem? Most ugye már a kérdéből benne volt a válasz, hogy az lehetetlen, mert bűnösök vagyunk, és Jézus Krisztus éppen az bűnösöket kereste. Azt mondta, nem az igazra kérdőtem, hanem bűnösöket az bűnösöket megkérdése. Tehát a hibát csak ott lehetne javítani, hogy Spurgeon, a világon először a baptisták alakították meg a világszövetségüket. És Spurgeon nem lépett be. Mindenki megsértődött, amit az alapítók, és azt mondta Spurgeon, hogy nem lesz jó. Tudni, a világ szervezeteket a hatalom mindig a kezébe tudja tartani, de a nyíltelki gyűlökezetet nem. Tehát, hogy megvan a megoldás, itt van, elég. Csak a gyülekezet szintén kell megérni. Hát ott vagyunk. A mi bűnünk van, nem úgy érzik, ahogy az igen. Mert van a lehetőség, hogy mindegyikünknek ott van a gyülekezet. Mindegyikünk megérheti. Perfekcionisták, hogy képzelik, ahogy mondtad. A hívők majd még alkottunk egy gyülekezetet, aztán mi lesz, hogy a tökéletes. Ilyen nincs.
mindannyian kegyelemről szorulunk, napunk, egy új kegyelemről kerülünk, és egy életedő feladata, hogy akik még nem hívjuk a gyülekezetbe, hívjuk élve. Tehát én mindig úgy tekintettem a gyülekezetre, hogy vannak, akik megtértek, vannak, akik éppen ébredeznek, és vannak, akik még távolnak, de tehát közel valókká lehetnek Jézus Krisztusban, miért elfogadják, elfogadják a kegyelmet. Tehát neked azt mondja, hogy gyülekezetbe kell megélni a kereszténységet. Nem szabad, tessék elhívni a legnagyobb bűn, ez az egységtörésekről. Ennél nagyobb bűn nem fog elképzelni. Ez fogja megalapítani a jelenések könyvbeli nagy parázsát. Mert ennek az a vége, meg fogunk tagadni Jézus Krisztus. Nem egységtörésre van szükségünk. A Krisztus engedelmesség, a Krisztus iránti engedelmességre van szükségünk. A vele való közösségre van szükségünk. Minket nem az ment meg, én mindig ezt szoktam mondani, hogy most tessék elképzelni a 7 milliárd bűnös összefogást. Akkor már meg lesz a paradicsom, nem? Úgy nem. Ha az úgynevezett világ egyházak összefognak, úgy lenne akkor a szentek közössége. A megtértek, hogy gyülekezetben kell megélni a bűnöket. Én így látom.
Ez hangszerszer. Ragaszkodni az Úr igényéhez. Egy gyönyörű énekverset idéztem az énekesteiről, az Isten úr, Szent Isten kezdetű énekedik verszakvárs, hogy mi a vágya annak, aki már megismerte az Urat, hozzá talál és kegyelmében. Kísérte békesség barátsága munkáma, de igazságoktól semmi értelme állni, ahol csak szólnunk kell, hűség kell másokért, szabamba ad előtt, szentelked előtt. Harc. Hogy ki mondanom, hogy ki kell mondanom. Hogy közben magammal megkínódjam azt, hogy ember haragja, nem szolgálja Istennek a igazságát. Volt, amikor ez az ige volt az alapige, benne volt az alapigében, a leveléből is, és el kellett mondanom, hogy testvérek, sok mindent, amit az igéből kimondtam, ki kellett mondani, szokítatlan érdekel. De hozzákeveredett a magam indulat, és azért, ki kellett mondanom, de hozzákeveredett a magam időt. És az nem szolgálja Istenet.
Itt van az a kérdés, amikor átérjük az életben a megtérésünket, a megtérésünkre végeztük azt az alkalmas időt,
és amikor mondjuk egy horoszkópos példát említett, hogy bementünk egy családhoz, látott egy horoszkóp, de lehet más okult tevékenységet is említeni, ami szemben áll Isten egyére. Olyan találjátok meg, mint lehúzó azt a pontot, hogy ez most a fájlesz. Hogy alapvetően ezt el kell mondanom, mert elkészítette az összélyen a részében, mert a helyzet olyan, vagy várnunk kell vele, mert nincs itt a fájlesz.
Én azt gondolom, hogy az nem mindenben jut a fájlesz. Az én feladatom, hogy mondd ez a kicsit, akár alkalmas, akár alkalmasan az idő. És amikor például egy kiadnak egy kérdéket az ember, akkor lehet, hogy az egyik embernek éppen most van a kajrosz, a másiknak már jövő a zsárnak. Tehát nem, én azt gondolom, hogy ezt nem méregethetjük. Ezt egyedül is nem tudom. De egy van itt ülő pontot meghatározta, neked, meg nekem mi a kajrosz? Azt mondja ma. Mert az még biztos, a holnapban nem biztos az ő szobát. Tehát ma az ő szobát vagy. Ez a kajrosz, igen.
Nem nekem kell fölismerni a kajrosz. Isten elkészíti. Aztán adott esetben utólag tudjátok. Utólag terminti számomra is, hogy micsoda Istentől elkészített alkalmakat. Igen, adott esetben az, hogy betegtársakkal várunk egy orvosi vizsgálatot.
És ott egy rendes, érdeklődő ember. Isten figyelései. És jön az ő vallásos neveltetésével, a jóra igyekvésével, és én meg elmondhatom neki, hogy na de hát itt ott kezdődik a hitünk, ahogy itt is elmondtam, hogy meglássam az Isten igazát, hogy higgyek Istennek abban, hogy én bűnös vagyok, akiért Jézus Krisztuson meg kellett hallani. És az Úr Jézus az Úr egyedül az Atyához. És az ő vérével van a bűnbocsánat. Igen, el kellett mondani azt is, hogy Jézus Krisztusod nincs és nem kell profecié. Nincs oda tévedés, profecíót keresni. Mennyire az emberi család szívnek, az örökéletnek a találmánya ez is. Az Úr Jézushoz nincs profecíó. Nincs olyan, hogy a szűzolyán keresztül vagy valahol az őrökéletőző. Nekünk szeretetből kell kimondani, mi az ember. Azt is bajnak látom manapság sokszor az evangélikusság körében, hogy olyan gyanú, mindazokkal a tévedésekkel szemben, amikből Isten kiszabadította a reformátorokat, és általunk fölöltött az evangéliumot. Bele kell gondolnunk, hogy mit küzdött a magyar reformátorok is, a tiszta igény, mit szemben, micsoda harcokat vállaltak érte, Huszár Gál és Kornelisza Péter és Szárai. Hát nem semmiért küzdöttek, mi meg azt az örökséget, ami az igei örökség lenne, tőltünk, hogy szépen hagyjuk elmaszni. Micsoda szeretetlenség. A szeretet nem az, hogy jó képet vágok a másiknak, és megnyugtatom őt, amikor a szakadék felé lett. A szeretet az vissza akarja tartani a szakadéktól és a jó útra rásegíteni. Na igen, persze a baj tud lenni, amikor bezavar az én saját indulatom. Tehát nekem az Úr mondani valóját kell kimondani, és nem a saját indulatomat. Aztán van olyan, hogy Isten úgy készít alkalmat, hogy temetésen. És annak a tudatában állhatok. Hogy Uram, te tudod, itt a te igédet kell mondanom részvétel együttérzéssel, hogy azt mondom kirám, de te tudod, hogy ki vagy fog ezen. Volt úgy, hogy rokoni temetésén kell ezzel az igével szolgálnom. Temességet az Urat, amíg megtartható, hívjátok segítségül, amit közel van, hagyj el útját a bűnös és az álmot ember a gondolatait, és térjen az Úrhoz meg, irgalmaz neki, ami Isten útjöz meg, kész megbocsátani. Igen, reggeli állítanul, hogy Vali Péter lelkésztestvére segítette ezt a kánaáni nyelvre kódolt üzenetek érthetetlensége. A minden többkóvalóan az egy két megosztottát a hóvalóan az út mellett, és mondja, hogy itt a vég, forduljatok meg, és akkor kirázkozott itt a nagyjárnék, én ezzel a szövegel, és hát nagyon jó a humorban ez a másik megjelenség. Nem lehet, hogy azt mondani, hogy ez a hív. Tehát alapvetően néven nevezni a dolgot. Bennem azért mégis az volt az, hogy amikor a bűntekintetében világosságra gondolt, vagy életemben nézve a világosságra tekintetben, és valahogy benne mindig ez volt, hogy mint ahogy mondtam is a vezetőben, hogy én nem tudok megtéríteni senkit. Én senkinek sem tudom megérteni, hogy egyébként amit tesz, az bűn. Mert egyébként ez még nem sikerült sohasem nekem, hogy megértettem volna valakit. Érted? Ha ezt csinálod, akkor Istennek ezzel az igényre szemben állsz. Hát ez még nem történt, nem mondjuk, aztán mondta, hogy nem hosszú ideig volt lelkész, hát körülbelül együtt kezdtük az időszakot, de nem hosszú ideig vagyok lelki, azért már egy kicsit hosszabb ideje lelkészkedni, tehát nem tudom nála történni. De én mindig azt tapasztaltam, hogy az a bizonyság vétel, ami egyébként az Isten az életem végében végzett munkája, ez bizonyságot arra, hogy és döbben rá, hogy jé, hát az az én életemben is. Mert az Isten szent lelke munkája az ki. És egyik tanítványság képződő könyvben volt ez a negatív példa, hogy van a Józsi bácsi, akinek van egy nagy táskája. Józsi bácsi bárhol van, találkozik valaminek, valakinek, mondjuk a mellettem lévő parázat tekintettel figyel egy csillos, jogik szoknyás nőre, a Józsi bácsi tudja, hogy a harmadik sor negyedik rakja elég beszél a lévő, hogy ne paráznák, hogy egy smát is adja a másiknak. És hogyha valaki, mint tudom, éppen elcsen valamit, akkor tudja, hogy a hatodik sor a negyedik rakja az, hogy elott, és adja valami az igét. Hát arra, hogy mindenre megmondta a Józsi bácsinak az igéje, akkor megvoltak, és akkor mindig azt mondja, hogy valaki mindig a kezére csapott, vagy a szemére csapott, vagy a tejére csapott valaki. Hát azt hiszem, hogy ez nem működik, tehát ettől sokkal érzékenyebb az embernek, meg a Istennek a munkás. De hogy hogyan lehet ebben bölcsességet nyerni, hogy mit az, és én a Kájuszt ezért kérdeztem, hogy ezen mindig gondolok, hogy most akkor van ideje annak, hogy megszállítom, vagy esetleg éppen eltántorítom, hogy megkeményítem, vagy gátolom abban, hogy egy folyamat végül menjen a szívébe. Nem éreztetek ilyet, hogy valamikor gát az, hogy én alapvetően olyankor szentesen lennék vele, amikor még nem érett arra, és nem segítek neki, hanem meglátom, mint akár, hogy közelek jól Istenhez. Ez a felelősség is ott mutozkál az én szívemben.
Tehát arra van a másik szóval, hogy szükséges kell megkérni. A Bibliában én azt látom, hogy az áldozatban lévő, de nagyon-nagyon sokszor. Izrael térnek volt ilyen ige, hogy Izrael, ha meg akarsz térni, hozzám térnek. Mert ugye a megtérés, ez tényleg nem egy teológiai műszó. Ez a Kölnerből vett kifejezés, hogy eltávolodtam, fordulja vissza, menjek vissza Istenhez. Gyakorlatilag ez a megtérés, hogy Istennek vannak egy korábbiak szükségek. Például a kettős predestinációban, amikor olyan tanítás, hogy Isten egyeske telepre üdvössége, másik a telepre kárszorra teremtett. Hát ez így van, akkor itt a megtérés szükségessége már nem olyan fokos. De a Biblia nem erről beszél. Az Úr Jézus felségeiben és a Márkban szerint, majd ezt is néztem volna, hogy elkeserített, hogy Isten országot térjetek meg, mert elkeserített Isten országot. Tehát a megtérés Jézus számára olyan súlyos, hogy amikor Kapernaum, vagy éppen becsalda, tehát azok a városok, ahol ő igét hirdetett, és csodáit látták, és nem tértek meg Jézus Krisztushoz, tehát nem lettek Krisztus hívővé, akkor azt mondta ezekre a városokra, hogy Sodomának és Gomorának könnyen lesz a sorsa ítélet napján, mint ezeknek a hívő zsidóknak. Mert ezek a hívő zsidók nem lettek Krisztus hívővé. És ez a rettenetes ítélet alapja, hogy nem tértem meg ahhoz a Krisztushoz, akit az Atya elküldött. Azt mondta, az Istennek tetsző cselekedet, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Hát ha valaki Isten tetszését keresi, akkor térjen meg Jézus Krisztushoz. Tehát a megtérés ma már a hívő között, a keresztény hívő között egészen egyszerű. Nem vagyok Krisztus hívő, Krisztus hívő, hogy kellene lennem. Na, ez föl lehetséges. Ezt majd én nem mondom, hogy
beszéljek. Álljunk föl és jöjjön előre az, aki Krisztus hívő. Vannak különböző helyzetek. És amit most is intézett, ugye, inkább amerikai evangelizálás is stílus. De azért voltak Magyarországon is az ébredésség mozgalmakban ilyen döntésre hívások. És voltak, akik akkor döntöttek. Komolyan az Úr Jézus mellett. De nincs módszer, ugye ne felejtjük. Nincs módszer, amivel én megtéríthetném a másikat. Adott esetben el kell hangzania a döntésre hívásnak valamilyen formában. Mert döntési helyzetben hoz az Isten. És sokszor tényleg úgy van az igeértető, vagy a lelki gondozó, hogy, hogy nem tanácskozhatom testtel és vérrel. Megint összefügg azzal, hogy, hogy most nem túl korán szóltam el. Adott esetben nem tudom, engem inkább azt szokott megtelteni, hogy nem szóltam, amikor kellett volna. Azt tud megtelteni, hogy akkor ott nekem kellett volna mondanom. És nem tettem meg. Az aztán külön megszégyenítő, állat csodája Istennek, hogyha én nem szóltam, de más valaki szólt, amit az illetőnek. És majd tanulja lehetek, hogy mégis megtért az Úr Jézus Krisztus. Ugye István testvérünk is idézte az Ószövetségtől, hogyha megtérsz, de hozzám térne. A megtéréssel kapcsolatban annyi éles gondolat kerül. Sokan azt mondják, hogy hát megtért. Volt egy lelki gondozó, hogy beszélgetés, és ő lerakta a bűneit. Még tudja a zsargont is, hogy a Krisztus keresztje alatt, de aztán mégis kiderül, hogy ez nem volt valóban az Úrhoz való megtérés, legfeljebb a lelki gondozóit tért meg. Egy másik dolog a megtéréssel kapcsolatban, ugye előkerült, mint ilyen evangélikus szakcsarban, hogy nem volt egy megtérés. Sokan ezt az egyházunkban kiátszák az egyszerű döntő megtéréssel szemben. Hát hogy térhetne meg napunként, hogy járhatna az Úr világosságába az, aki még nem tért meg hozzá, döntően, alapvetően a bűneit megismerve bűnbánató bűnvalláson keresztül. Ezért mondta Farkas János testvérünk, egy nemzedékkel korábban járt kívül testvérünk, hogy ez a napunkénti megtérés szakzsalagon az evangélikus egyházunk olyanná lett, mint a népustámmal, a részkító Izrael történetében, hogy aztán 800 év múltán Ezékiás király kidobálta, mert annak többé lesz. Ugye mi az eredete? Hát a 95 tételnek az első tétele, amiben indítunk el, hogy amikor mindig és mesterünk azt parancsolta, hogy térjetek meg, azt akarta, hogy az ő híveinek egész élete megtérésre. Na de ennek egy pontosabb fordítása, amit Paulik János őszáz évvel ezelőtt, ez a történetre fordítva leírt, hogy folytonos bűnbánat legyen. Miért ért ezt tudta? Mert a búcsú cédulák által elálltatott, elhitetett embereknél azt tapasztalta, hogy egy hamis biztonság van bennük, és jöttek ugyan gyónni formálisan, de nincs bennünk bűnvágy. És ebből indul vagy a 95 tételnek az egész búcsú célú a hűvügyet indítva, hogy ez az első tétel, hogy folytonos bűnvágyat legyen. Na ez az, amit János apostol az első levelében így ír, hogy ha a világossággal járunk, mert ha a sötétségben járunk, akkor hazudunk. Tehát ha megtértem az Úrhoz, akkor járok az ő világosságában. Egyébként van itt nálam néhány idézet, meg én nem tudtam, hogy ezek a témák kerülnek elő, de olyan jó megfogalmazások vannak az evangélikus hitvallásaimban. Ez egy óriási lehetőség nekünk. Azzal szemben, ahogy sajnálom, a római katolikus egyházban evangéliumi hitre jutott testvéreinket, hogy micsoda teher alatt kell lennünk, amikor már nekünk a hitvallásaink azok igazán evangélizáló és éveszkörösség. Egyébként az árustai hitvallásnak az első tétele, ezt Szabó András testvérünknek elementár dolgozatban mutatta be ezt nekünk, minden evangélizációnak az alapvető néptémája. És hogy kicsoda Isten, ki vagyok én, a bűnös ember, kicsoda Jézus Krisztus, hogyan látok meg, és hogy lehet ez az enyém hitáltal. Amit meg a legterjedelmesebb hitvallási iratunk ír a megtérés és újonnan születés kapcsán, sajnos ez nem lett magyarra lefordítva, ami mindmáig a teljes terjedelmében. Azt írja, hogy ez a formula Concordiae Mert a mi megromlott akaratunk megtérése, amely valójában nem egyébként a lelki halálból való feltámasztatása, egyes egyedül Isten munkája. És hogy történik ez? Az ige hirdetés és az ige hallása által munkálkodik Isten, törj össze szívünket és veszi rá az embert, hogy a törvény hirdetésén keresztül bűnét és Isten haragját megismerje, igazi rettegést, bánatot és fájdalmat érezzen szívében. Ugyancsak a bűnöknek Krisztusban történt kegyelmes bocsánatáról szóló evangélium hirdetése és hallgatása éleszti fel benne a hitnek kis szikrácskáját. Így adatik a szívbe a Szentlélek, aki mindezeket cselekszi. És ahogy összekapcsolja a döntő megtérést, meg a naponkénti megtérést, arról ezt írja, hogy Isten a megtérésben miképpen teszi a makacs és kertetlen embert a Szentlélek kényszerítése által készségessé, és hogy az ilyen megtérés után az ember újjászületett akarata a megtérés naponkénti gyakorlásában éppen nem tétlen, hanem együtt munkálkodik a Szentlélek minden cselekedetében, melyeket rajtuk keresztül végez, mindezt a Szentlélekben eléggé megmagyarázni.
Köszönjük szépen! Egyébként pont 6 óra is van. Sok mindenről nem beszéltünk még, mint például az úgy bizonyosságról sem, de Völner a testvéri túlvoltából van egy szólóanyagunk, amely Túróci Zoltán evangélikus lelkész püspökúr tollából származik. 60 példán van olyan, tehát minden család, igen, egy példán ebből a lapból. Odaadjuk Péter Jósokolatsorba, mindenki levehet belőle egyet, én már meg is tettem. Akkor részes aktuálisok mindenki családonként kapva a lehetőleg. Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket nem lehet kivesézni egy orvosszalra. Bizonyán részlet, hogy a testvérünk kellett a szót belefolytani a lelkész testvéreinkre, hogy lépjünk tovább egy kicsit. Egy-egy téma is beragadt bennünket, és hosszú ideig lehet tudok beszélni. De egy biztos gondolatot, hogy elindíthatott bennünk mindez, ami elhangzott. Itt vagyunk még hosszú ideig, első nap fel, fölöttünk, hát egy napra vagyunk itt. Még van hát másfél napunk, meg lehet szólítani lelkész testvéreket, akár ezekben a kérdésekben is, akár más témában, akár lehet beszélgetésre is, hogy mindezek tisztáljanak bennünk, és aztán megtalálnak bennünket. Köszönöm szépen Cés István testvéremnek, a Lánkászló testvéremnek is. Testvéreknek is köszönöm, hogy együtt lehetünk. Egy énekkel fejezzük be az alkalmat, amit mindjárt is meg, fejezzük be egy hirdetéket.
Az Úr Szent Bárányára.
Egy ismerősége.